Füles bagolyolvasó, William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton, a négy hollandus, a Vandort Hotel Szingapúrban távolról sem tartozott az előkelő szállodák közé. Hálószobái sivárak, moszkitóhálóik toldozottak, fokozottak. Nyírkos és kellemetlen szagot árasztó fürdőházai a hálószobáktól távol sorakoztak. A szállónak mégis sajátos hangulata volt. Vendégeikből, tehergőzösök gazdái, akiknek körútja Szingapúrban ért véget, munkanélküli bányamérnökök, szabadságukat töltő ültetvényesek, több romantika áradt, mint az elegáns népekből, világjárók, kormányzósági tisztviselők, és feleségeik meg a gazdag kereskedők társaságából, akik az Európa szállóban divatos ruháikban tea délutánokat rendeztek, golfoztak és táncoltak. A Vandort szálló biliárd szobájában foszlott posztójú biliárdasztal állt, ahol hajómérnökök és biztosítási ügynökök snookereztek. A nagy, kopott ebédlőben csend honolt. Szumátrába készülő holland családok fogyasztják itt szótlanul egyszerű ebédjüket, meg Batáviából, üzleti útjukról visszatérő magányos urak merülnek újságjukba, bőséges ebédjük befalása közben. Hetenként kétszer listafelt szolgálnak fel villás reggelire a ma szingapúri lakosok részére, akik kedvelik ezt az ételt. A szálloda légköre nyomasztó lehetett volna, de mégsem volt az. Bizarsága óvta meg ettől. A furcsaság, félig meddig feledésbe merültség bágyadt aromája árad belőle. Parányi kert nézett az utcára, ahol fák árnyékában lehetett üldögélni, és jó hideg sört iszogatni. A túl zsúfolt, nyüzsgő városban, ahol gépjárművek száguldoztak, riksák közlekedtek, a kulik csengője csilingelt, és mesztelen lábuk csattogott a kövezeten, a kert Hollandia távoli és békés sarkának illúzióját keltette. Harmadízben tartózkodtam a Vandort Hotelben. A holland Sutrecht nevű tehergőzös kapitánya hívta fel rá először a figyelmemet, amikor hajóján az új-guineai Merauke-ből Makassarba utaztam. Ez az utazás majdnem egy hónapot vett igénybe, mivel a hajó a Maláj-sziget világ számos pontján, az Áru, Kai és Banda szigeteknél, az Ambou szigeten és még néhány más kikötőben, amelyeknek nevét már elfelejtettem, megállt, hol egy-két órára, sőt némelyikor egy egész napra, hogy ki, vagy berakja a szállítmányát. Kellemes, egyhangú, de mégis elbűvölő volt ez az út. Amikor horgonyt vetettünk, az ügynök csónakján rendszerint a holland kormányzó is a hajóra jött, és egy ponyva árnyékában üldögéltünk a fedélzeten. A kapitány sörrel vendégelte meg a társaságot. Kicseréltük a szigetvilág és a nagyvilág híreit. Postát és újságokat hoztunk. Ha hosszabban tartózkodtunk valahol, a kormányzó rendszerint meghívott bennünket vacsorára. A kapitány a másodtiszt gondjára bízta a hajót, és mi valamennyien, a kapitány, az első tiszt, a hajógépész, a teherrakomány felügyelő hajós tiszt és jó magam csónakba zsúfolódtunk, és a partra heveztünk. Vidám este várt ránk, ezek az egymáshoz oly hasonló kis szigetek megragadták képzeletemet, mert éreztem, hogy soha többet nem látom őket viszont. Ettől valami különös irrealitás lengte körül őket, s, amikor elhajóztunk, és ők beleveztek a tengerbe meg a láthatárba, csak nehezen sikerült meggyőznöm magam arról, hogy utolsó pillantásommal elbúcsúzván tőlük, nem vesznek-e végleg a semmibe. Egyáltalán nem volt viszont álomszerű, titokzatos, vagy képzelet szülte a kapitány, az első tiszt, a gépész és a teherrakomány felügyelő hajós tiszt. Szilárd halmazállapotuk megdöbbentett. A négy legkövérebb ember volt, akikkel életemben találkoztam. Eleinte a legnagyobb erőfeszítéssel sikerült csak egymástól megkülönböztetni őket. Mert bár a teherrakomány felügyelő hajós tiszt sötét hajú, és a másik három szőke volt, hihetetlenül hasonlítottak egymásra. Valamennyi nagy testű, kerek, csupasz és vörösképű, hatalmas, kövérkezű, lábú és nagy hasú fickó volt. Amikor partra szállva begombolták ingüket, két rétű toka dudorodott ki gallérjukból, szinte úgy látszott, mintha a fuldoklás ellen küszködnének. Általában azonban nemigen gombolták be gallérjukat. Erősen verejtékeztek, fénylő arcukat színes kendővel törülgették, és szaporán legyezték magukat pálmalevéllel. Ritka élvezet volt megfigyelni, hogyan fogyasztják villás reggeliüket. Elképesztő étvágya lettek. Minden nap listafelt szolgáltak fel nekik. Versenyeztek, hogy ki tud többet tányérjára halmozni. A rizst forrón és erősen fűszerezve kedvelték. Csak a kellőképpen fűszerezett ételeket lehet jó ízűen elfogyasztani ebben az országban, jelentette ki a kapitány. Indiában egyedül a jó táplálkozás tarthatja a lelket az emberben, toldotta meg az első tiszt. A négy cimborát a legbensőségesebb barátság fűzte egymáshoz. Olyanok voltak, mint az iskolás gyerekek, gyermetek csínytevésekkel szórakoztak. Kívülről ismerték egymás tréfáit, annyira, hogy amikor az egyik elkezdett valami viccet mesélni, az első szavak után harsogó nevetésbe, a kövér emberek egész testét megrázó kacagásba tört ki, úgyhogy képtelen volt elkezdett történetét folytatni, míg végül mind a négyen hangosan hahotáztak. Dobálták magukat székükön, arcukat mind jobban elöntötte a pir, a forróság, végül is a kapitány sörért kiáltott. Örömmel ragadták meg a sörös palasz nyakát, és az élvezettől zilálva, de egy hajtásra öntötték le tartalmát. 5 éve tartott ez a boldog élet, és amikor nemrégiben az első tisztnek hajós kapitányi állást ajánlottak fel, visszautasította. Nem akart elválni cimboráitól. Elhatározták, hogy mind a négyen egyszerre mennek nyugdíjba. Jó barátokkal jó hajón szolgálni, jó ételek és jó sör, mi más kívánsága lehet egy értelmes embernek. Először kissé tartózkodóan viselkedtek velem szemben. Bár hajójukon 50 utast tudtak elszámolni, nem gyakran akadt ennyi, és olyan semmi esetre sem, akit ne ismertek volna. Én idegen nemzetiségű és ismeretlen voltam. Ragaszkodtak apró kis szórakozásaikhoz, és nem szerették, ha valaki ezekben megzavarta őket. De nagyon szerettek bridgezni, és előfordult, hogy vagy a kapitány, vagy a hajógépész szolgálati kötelezettsége miatt nem vehetett részt a kártyázásban. Ilyenkor velem is beérték, mivel rájöttek, hogy én bármikor szívesen beszállok negyediknek. Bridge játékuk épp olyan elképesztően rendhagyó volt, mint ők maguk. A lehető legkisebb tétben játszottak, 100.5 centet írt. Kijelentették, hogy nem egymás pénzét akarják elnyerni, hanem a játék izgalmát szeretik. De micsoda bridge volt ez, mindegyik csak arra törekedett, hogy ő játszon, alig volt leosztás, amelyben legalább egy kis szlemet ne licitáltak volna. Ha csak szerétejthették, belepislogtak egymás lapjába, és ha sikerült a partner tudomására hozni, hogy már nem fenyeget a renonc veszélye, mindkettőt úgy rázta a kacagás, hogy a könyv végig csorgott kövér orcájukon. Ha viszont a partner erőszakkal átvette a licitet, és 5 pikkel a dámáig, bemondta a nagy szlemet, holott biztosra vetted, hogy te a 7 kiskároddal könnyen szlemet tudtál volna csinálni, mindig visszaadhattad a kölcsönt neki azzal, hogy egyetlen ütés nélkül a kezedben rekontráztál. Így a partner 2000-3000 ponttal bukott, a poharak pedig táncoltak az asztalon az ellenfelek féktelen nevetésétől. Sosem tudtam megjegyezni nehezen kiejthető holland neveiket. Név nélkül, csupán szolgálati beosztásuk révén ismertem őket, akár a régi olasz komédiákból vett jellemeket, mint Pantalone Arlecchino, Punzinello, és így még inkább mulattattak. Négyük együttes látványa már önmagában próbára tette a szemlélő nevető izmait. Úgy képzelem, ők is élvezték a jó kedvet, amit a meglepődött idegen arcáról leolvashattak. Azzal hencegtek, hogy ők a leghíresebb hollandusok Kelet-Indiában. Még komikusabban hatottak rám, amikor komoly oldalukról mutatkoztak be. Némelyikor késő este, amikor a látszatot is feladták, hogy egyenruhát viselnek, és az egyik, vagy a másik szárongban meg pizsamakabátban feküdt mellettem nyugágyán, érzelgősködni kezdett. A gépész, aki legközelebb állt a nyugdíjazáshoz, arról ábrándozott, hogy feleségül vesz egy özvegyasszonyt, nemrégiben, mikor otthon volt, ismerkedett meg vele, és az Uiderzee partján, egy kis vörös téglás házacskában fogja vele leélni élete hátra levő részét. A kapitányt viszont rendkívül elbűvölték a benszülött lányok bájai. Nehézkes angol beszéde majd elfulladt az érzelmességtől, amikor a lányokra ágyakorolt hatását ecsetelte. Egy szép napon valamelyik javaidombon házat vásárol majd, és elvesz egy csinos kis benszülött lányt. Olyan aprók, gyengédek és halkak. Elhalmozza sejem szárongokkal, aranyakláncokkal és aranykarperecekkel. Az első tiszt azonban kigúnyolta. Ostobaság az egész, ostobaság. Valamennyi barátoddal, a házi szolgákkal, mindenkivel lefekszik. Ha majd nyugalomba vonulsz, öregem, ápolónőre és nem feleségre lesz szükséged. Nekem? Fakadt ki a kapitány. Még 80 éves koromban is asszonyt kívánok. Amikor a hajó legutóbb Makassarnál kikötött, egy kis nőcskét csípett fel, és ahogy közeledtünk a kikötőhöz, csupa izgalom lett az egész ember. Az első tiszt jó indulattal vonogatta kövérvállát. A kapitány igen gyakran elveszítette a fejét mindenféle züllött kis ringyó miatt. De ezek a fellobbanásai sosem voltak hosszabb életűek, mint az egyik kikötőtől a másikig tartó út. Az első tisztre hárult aztán a feladat, hogy a közben keletkezett bonyodalmakat elsimítsa. Most sem lesz másképp, az öreg fiú szível zsírosodásban szenved. De mindaddig, amíg én vigyázok rá, nem lesz komoly baja. Szórja a pénzét, ez bizony kár, no de ha van mit elpocsékolnia Isten neki. Az első tiszt hajlott a bölcselkedésre. Makassarban kiszálltam, és elbúcsúztam 3 kövér barátomtól. Máskor is utazzon velünk, kiáltották utánam. Jöjjön vissza a jövőre, vagy a rákövetkező évben. Mindig együtt fog minket találni. Sok-sok hónap repült el azóta, és több idegen országot bejártam. Voltam Báliban, Jáván és Szumátrán, Kambodzsában és Annámban. És most a Vandorp Hotel kertjében úgy érzem, mintha hazaérkeztem volna. Ebben a kora reggeli órában hűvös a kert. Reggelizés közben átlapozgatom a Straics Timess példányait, hogy megtudjam, mi történt a nagyvilágban, amióta nem jutottam újságokhoz. Nem nagyon sok. Hirtelen felfigyeltem egy címre, az Utrecht tragédiája a teherrakomány felügyelő hajóstiszt és a hajógépész vád alatt. Nem bűnösök, át akartam siklani fölötte, amikor hirtelen észbe kaptam. Az Utrecht volt az a hajó, amelyen a négy kövér hollandusommal utaztam, és a teherrakomány felügyelő hajóstiszt meg a hajógépész álltak gyilkosság vádjával bíróság előtt. Ezek nem lehettek az én kövér barátaim. A nevüket közölték, de azok semmit sem jelentettek számomra. A bírósági tárgyalást Batáviában tartották. Ebben a cikkben nem közöltek részleteket. Csupán rövid tudósítást adtak arról, hogy a vád és védőbeszédek meghallgatása után a bíróság felmentő ítéletet hozott. Rendkívül meglepődtem. Hihetetlennek tűnt fel előttem, hogy az én embereim gyilkosságot követtek el. Arra sem kaptam fel világosítást, hogy ki lehetett az áldozat. Átnéztem a régebbi újságokat is, de semmit sem találtam. Felálltam és felkerestem a szálloda igazgatóját, egy CV-es hollandust, aki ragyogóan beszélt angolul. Megmutattam neki a cikket. Ezen a hajón utaztam körülbelül egy hónapig. Lehetetlen, hogy az én ismerőseimről lenne szó. Az én embereim rendkívül kövérek voltak. De igen, igen, ők azok, válaszolt. Egész Holland-Kelet-Indiában a gyarmati szolgálat legkövérebb férfiainak a hírében álltak. Rettenetes történet. Óriási feltűnést keltett. Ismertem valamennyiüket. A legjobb barátok, a földkerekség legremekebb fickói voltak. Elmondta a történetet, és válaszolt megdöbbent kérdéseimre. Nem tudott megfelelő felvilágosítással szolgálni mindenre, amit szerettem volna megtudni. Az egész szörnyen zavarosnak látszott. Hihetetlennek találtam az ügyet. Csak feltevésekre szorítkozhattam. Ekkor elhívták az igazgatót, és én visszatértem a kertbe. Már átforrósodott a levegő, felmentem hát a szobámba. Rendkívül megrázott az ügy. Kiderült, hogy egyik útjukra a kapitány felhozott a hajóra egy maláj lányt. Vajon ugyanaz a lány volt-e, aki után annyira sóvárgott, amikor velük hajóztam? A másik három ellenezte, hogy a lányt magával vigye az útra. Mire való egy nő a hajón? Elrontja a mulatságukat. A kapitány azonban megmakacsolta magát, és a nő velük jött. Szerintem valamennyien féltékenyek voltak a lányra. Ezen az útjukon már nem szórakoztak olyan pazarul, mint korábban. Amikor bridgezni akartak, a kapitány kabinjában enyelgett a lányjal. Ha kikötőbe érkeztek és partra szálltak, a kapitány unatkozott, és sietett vissza a lányhoz. Teljesen belevolondult. A jó mókáknak befellegzett. Az első tiszt haragudott a legjobban a lányra. Ő volt a kapitány legbizalmasabb pajtása. Mióta először hagyták el Hollandiát, mindig egy hajón szolgáltak. Most pedig több éles szóváltás zajlott le közöttük a kapitány elvakultsága miatt. A régi barátok már csak szolgálati ügyekben álltak szóba egymással. A jó pajtási viszony, amely oly hosszú idő óta összefűzte a négy kövér embert, véget ért. A kapcsolatuk egyre romlott. A fiatalabb hajóstisztek valami szerencsétlenségnek az előszelét szimatolták. Nyugtalanság, feszültség volt a levegőben. Egyik éjszaka aztán a hajó csendjét pisztolylövés és a maláj lány sikolya verte fel. A teherrakomány felügyelő hajóstiszt és a főgépész kiugrottak az ágyból, és az első tiszt kabinjának ajtajában találták a kapitányt, füstölgő revolverrel kezében. Az félrelökte őket, és felrohant a fedélzetre. Amikor beléptek, az első tiszt már meghalt, a maláj lány pedig az ajtó mögött kuporgott. A kapitány az ágyban találta őket, és lelőtte az első tisztjét. Hogyan fedezte fel a kapcsolatot, nem szivárgott ki. Az sem, hogy mi volt ennek a viszonynak a célja. Vajon az első tiszt azért hívta be magához a lányt, hogy bosszantsa vele a kapitányt, vagy pedig a lány, ismerve a férfi ellene táplált rossz indulatát, azért lett a szeretője, hogy kiengesztelje? Erre a titokra sosem derült fény. Tucat magyarázat villant fel agyamban. Amíg a teherrakomány felügyelő hajóstiszt és a főgépész dermedten bámulták a kabinban az iszonyú látványt, újabb lövés dördült. Rögtön tudták, hogy mi történt. Felrohantak a lépcsőn, a kapitány a kabinjában főbelőtte magát. Ezután még sötétebb és titokzatosabb lett az ügy. Másnap reggel a maláj lányt sehol nem találták. Amikor a másodtiszt, aki átvette a hajó parancsnokságát, jelentette a dolgot a teherrakomány felügyelő hajóstisztnek, ez azt mondta, valószínűleg belevetette magát a tengerbe. Ez volt a legokosabb, amit csak tehetett. Csak hogy sikerült megszabadulni tőle, de az őrtáló matróz közvetlen napfelkelte előtt látta, hogy a teherrakomány felügyelő hajóstiszt meg a főgépész valami súlyos csomagot cipelt a fedélzetre, terjedelme nagyjában megfelelt egy maláj lány méreteinek. Körülnéztek, és azt hívén, hogy senki sem figyel, a csomagot a tengerbe dobták. A hajón az a szóbeszéd járta, hogy azok ketten bementek a lány kabinjába, és bosszúból a barátaik haláláért megfojtottak, majd a holttestet a tengerbe dobták. Amikor a hajó Makassarba érkezett, letartóztatták őket, és Batáviában vádat emeltek ellenük gyilkosság miatt. Tárgyi bizonyítékok hiányában azonban felmentették a két hajós tisztet. Egész Kelet-Indiában viszont meg voltak győződve arról, hogy a teherrakomány felügyelő hajós tiszt és a főgépész igazságot szolgáltatott, a Szajhán, aki két jó barátjuk halálát okozta. Így végződött a négy kövér hollandus komikus és hírhedt barátsága.